Thank you. Sok-sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat. A gyermekek itt természetesen most is az elsőbség. Mindig szerettem volna egy kutyát, és aztán amikor már ilyen felnőtt lettem, már nekünk is született gyermekünk, akkor a vidékre költözés jegyében vettünk egy kutyát. És feleségemmel együtt megállapítottuk, hogy ezektől az egyszerű állatoktól nagyon-nagyon sokat lehet tanulni. Ezek olyan önfeledten tudnak szeretni, nem bosszúállóak, nem haragtartóak, hogyha kénytelen az ember fenyíteni őket, akkor is egy rövid kis idő után már is odajön, hizeleg, nyalogatja a kezünket, olyan tiszta és szeretettől sugárzó tekintettel tud a gazdájára nézni, hogy ezek mindenképpen, hát hogy mondjam, olyan szívet melengető dolgok. De nem kutyákról akarok veletek beszélni, hanem arról, hogy az állatvilágban a szeretet, az önzetlenség, a másikra való odafigyelés az sokkal komolyabb mértékig jelen van, mint az emberek világában. Két kis kanáriról szól a történet, akik annak ellenére, hogy kalitkában élték az életüket, állandóan fütyültek, danoltak, jól érezték magukat. Aztán egyszer csak a kis kialakított fészekben megjelent egy kis tojás. Hát kiköltötték, egy parányi kis narancssárga fióka született, de ez a kis fióka nem élt sokáig, mert kibillent az ülő rúdnak a pereméről, leesett és a nyakát szegte, és elpusztult. Hát az anyamadár, ennek a kismadárkának az anyukája olyan boldogtalan lett, hogy nem akarta ott hagyni. Ott ült mellette, megszűnt a danálás, megszűnt az éneklés, mert olyan mély volt ennek az anyamadárnak a bánata, hogy nem tudta elengedni ezt a kis elpusztult madárkát. És a férje, mert ugye mondhatnánk így is, hogy az apa madár pedig ott próbálta vigasztalni, ott próbált valamiféle kis lelket ébreszteni ebben a mély bánatban vergődő kis anyamadárkában, és minden alkalommal, amikor ott sertepertét körülötte és próbált egy kis vigaszt nyújtani neki, egy szalmaszálat rátett a kis madárra, az elpusztult kis madárra. És annyiszor próbálkozott, hogy végül a sok kis szalmaszál elfette ezt a kis elpusztult madárkát, és így sikerült az anyamadárnak is érzelmileg elszakadni ettől a kis elpusztult lénytől, és akkor ki lehetett már venni a kalitkából, és egy bizonyos idő eltelte után már újra lehetett hallani a madárkák énekét. És ebben az a különleges tanulság, hogy ezek a kis madarak is odafigyelnek egymásra. Osztoznak a másik bánatában, örömében. Együtt danolnak, együtt búsulnak, de a búsuláson túl segíteni is akarnak egymáson, mert amikor ráhelyezte ez a másik madárka a szalmaszálakat az elpusztult kis madár tetemére, ezzel a másiknak segített, hogy tudjon elszakadni ettől az elpusztult kis lénytől, és tudja a maga megszokott életét ugyanúgy élni, hogy korábban tette. Ebből a tanulság egy mondatban talán úgy összegezhető, hogy oda kell figyelnünk egymásra. Nem élhetjük egymástól függetlenül, a másik bánatától, örömétől függetlenítve a magunk életét, és amikor segíthetünk valakinek a bánatában, a szomorúságában, akkor vaj, ha Jóisten adna nekünk találékonyságot, hogy olyanok legyünk, mint az a kis madárka, aki megtalálta a módját annak, hogy hogyan tud a párján segíteni. Itt maradtok elől, akkor most a felnőttekhez szólok, ha nem baj, de ti is hallhatjátok természetesen. A Korintus beliekhez írott első levél második fejezetének 13. és 14. versét olvasnám. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lélekhez, lelkiekhez szabván.
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg.
Különös az emberi szív, a szombatiskolában éppen erről tanulhattunk, legalábbis ott a mi osztályunkban ez szóba került, hogy nagyon érdekes módon egy bizonyos hibás önértékelés jegyében éljük a mi életünket, és azt hiszük, hogy ha értelmi meggyőződésre jutunk egy adott bizonyos kérdés felől, akkor ezzel a dolgok amúgy el vannak intézve. Azt mondja a Biblia itt, hogy a természetes ember nem érti meg az Isten dolgait. Egy érdekes sorrendet hallottam valahol, hogy az Isten lelke nélkül értelmi meggyőződésre még el lehet jutni. Az ember nagyon sok igazságot megérthet pusztán intellektuális megközelítésben. Egy határon túl azonban már nem léphet, mert ahhoz az Isten lelkének a különleges segítségére van szükség, hogy az ember lelki összefüggéseiben, következményeiben is átgondolhassa mindazt, amit értelmileg amúgy meglátott és megértett. És bennem rögtön megjelent ez a gondolat, hogy vajon én a Biblia igazságait milyen szinten értem. És rögtön megjelentek az ehhez társítható gondolatok, hogy vajon amikor Isten bennünket egy bizonyos üzenet hirdetésével bíz meg, akkor az az üzenet, amit mi képviselünk, mennyire hiteles. Ha csupán intellektuálisan képviselünk valamit, tehát az értelmi meggyőződés szintjén fogalmazzuk meg és adjuk tovább, vajon mit tud az a valaki ezzel kezdeni? Emlékszem, hogy amikor én elkezdtem gyülekezetbe járni, és olyan elemi erővel hatottak rám a Biblia igazságai, elsőben intellektuálisan, ugye profécia magyarázatokat hallottam, és mentem a műhelybe, ahol dolgoztam, és mondtam a kollégáimnak, akkor olyan érdekesen néztek rám, hogy na és. Szóval, mint akik a Holdról jöttek, vagy én jöttem a Holdról, nem tudtak vele mit kezdeni, és később értettem meg, hogy ahhoz, hogy egy üzenet átadásra kerülhessen, az annak a valakinek az intellektuális meggyőződésén túl sokkal többre van szüksége. Szüksége van arra, hogy ő teljes közösséget vállalva a megértett igazsággal azt az életében is nyilvánvalóvá tegye. Van közöttünk, munkatársak között egy régi vitakérdés. Ez két biblia szövegnek az egymással szembeállított probléma felvetéséből fakad. Azt mondja Jézus a misszió parancsában, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ugye ez Máté evangélium a 28. fejezetének a végén van, és hogyha most az összes evangéliumot egy tömegben képviseljük, akkor a következő a üdvtörténet folytatását mindjárt az Apostolok cselekedete című könyv képviseli. Ott pedig az első fejezetben az áll Jézus kijelentéseként, maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, és a Szentlélek eljött rátok. És a kérdés úgy szól, hogy most menjünk, vagy maradjunk. Ugye azt mondja, menjetek el szélese világra, és nem sokkal később, egy pár nappal később azt mondja, hogy maradjatok Jeruzsálemben, most menjünk, vagy maradjunk. Én úgy gondolom, és ugye kaptam a fejemre ezért, remélem ti nem vertek meg, hogy én azon az állásponton vagyok, hogy először maradni kéne, és utána menni. Mert ha anélkül megyünk, hogy maradtunk volna, nem szójátékot próbálok itt veletek elfogadtatni, ezzel kárt okozunk. Mert ha a Szentlélek nem segít nekünk abban, hogy a megismert igazság láthatóvá váljon, és kívánatossá váljon a mi képviseletünk által, akkor kárt csinálunk azzal, ha megyünk. És mondjuk enélkül. Mert amikor valaki intellektuálisan megért valamit, de nem kap támpontot és segítséget ahhoz, hogy ezt a gyakorlat területén hogyan érvényesítse az emberek között, az egymással való viszony területén, akkor elhal az elméleti ismeret is. És később az elméleti meggyőzés is sokkal nehezebb lesz, mert hogy egyszer már az illető átélt egy csalódást, miközben elfogadta és belátta, hogy amit hallott az igaz, de annak a gyakorlati kivitelezésére támpontot, segítséget nem kapott, tehát akkor minek foglalkozzon vele. Tehát óriási kockázat és óriási felelősség a Biblia igazságát intellektuális szinten maradva képviselni. Hadd idézzem a Tesszalonika beliekhez írott második levél, második fejezetét. Megint a szelektív gondolkodásnak egy különleges példája. Ez az Antikrisztusról szól, arról, hogy hogyan tevékenykedik, milyen megnyilatkozásai vannak, és azt mondja az eféle tévútra tévedő emberekről, hogy azért vesznek el, mert nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. Nem az igazság intellektuális megértését, hanem az igazság szeretetét. Erre az ember önmaga erejéből képtelen. Az igazság szeretetére eljutni csak felülről való természetfeletti segítség útján lehetséges. Értelmi meggyőződésre jutni lehet anélkül is. Azért próbálom így kiélezni, hogy érezzük a különbséget. És van egy harmadik lépcső. Erre a harmadikra aztán végképp nem képes az ember a saját erejéből, ez pedig az akaratunkat és az egész lényünket alárendelni a megismert igazságnak. Én ezt a korábban idézett, az előbbiekben idézett ígét mindig úgy képviseltem, hogy ezek a bukott egyházak képviselői, akik ugye az igazság ismeretét se nagyon, de aztán az igazság szeretetét végképp nem fogadják be. És itt felvetnék egy kérdést, hogy vajon a második angyal üzenetére mi felkészültek vagyunk-e akkor, amikor csupán intellektuális megközelítésben képviseljük a ránk bízott második angyal üzenetét. Az, hogy mi azt mondjuk, hogy elesett Babilon, és kimutatjuk a pápák bűneit, meg nem tudom miféléket, ezzel vajon elfogadhatóvá tesszük-e a második és a harmadik angyal üzenetét? Ha az a bizonyos mentő szeretet, ami az igazság gyakorlati befogadásából, és ami egész lényünknek az igazság iránti ragaszkodásából fakad, sőt az akarat alárendeléséből, ha ez hiányzik, akkor én úgy gondolom, hogy az igazság elméleti képviselete kárt okoz. Jeruzsálemben 10 napot maradtak, nem nagy idő. Hogyha azzal hasonlítjuk össze, hogy mondjuk a jelenlévők kivételek, ha mondjuk vannak emberek, azért általános alanyt használok, ha vannak emberek, akik mondjuk évtizedeken keresztül ismerik az igazságot, képviselik az igazságot, de csupán intellektuális szinten, ehhez képest 10 napos, felházban eltöltött idő, nem óriási idővesztesség, már bocsánat. Én nem egyszer kaptam a fejemre, és itt folytatnám azt a mondatot, mert prédikátor értekezleten megszellőztettem ezt a gondolatot. Nem is a magam kútfejéből vettem, hanem van egy Leroy Edwin Froome nevű adventista tudós, aki az Atyáink Profétai Hite című 4 kötetes munka szerkesztésében vállalt oroszlán részt. Ő írt egy könyvet, az a cím, hogy a vigasztaló érkezése, és ez pont erről szól, ő veti fel ezt a kérdést, hogy mennünk kell, vagy előtte, mielőtt mennénk, maradnunk. Visszatérve az alapgondolatra, hogy a természetes ember, ugye erről szól itt ez a Biblia szöveg, hogy az érzéki ember, a természetes ember nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Ki a természetes ember, vagy ki az érzéki ember? Én az érzékit azt elutasítottam mindig magamtól, mert ugye az érzéki kifejezésnek van egy lehatárolt jelentése, az a buja valaki, akinek az esze állandóan a másik nemmel való érintkezésen jár. Tehát az az érzéki ember, aki csupán érzelmi megközelítésben próbálja a dolgokat megközelíteni, és hát ennek egyfajta kifejezési formája a másik nemmel való közelebbi kapcsolat. Itt az érzéki egy Károli-féle fordítás, nem ez a természetes ember, a meg nem tért ember, a természetéből megnyilatkozó ösztönös ember kifejezéssel helyettesíthető ez be. A Szentlélek nélkül mindannyian ilyenek vagyunk. A Szentlélek közvetlen befolyása nélkül, amikor a természetes ember nyilatkozik meg, a természetes ember megnyilatkozása az ilyen. Nem tud mit kezdeni az Isten dolgaival. Nem voltatok még úgy, hogy nem szívesen imádkoztatok? Nem voltatok úgy, hogy nem olvastátok szívesen a Bibliát? Szóval nem volt egy ilyen belső gátlás vagy ellenérzés, hogy most nem érek rá, most van. Az igazság szeretete ez, vagy az igazság elméleti ismeretével kapcsolatos pillanatnyi helyzet. Ha én bennem nincs meg a készség arra, hogy cselekedjem az Isten akaratát, akkor nem szívesen hallom az amúgy igazságtartalmú kijelentéseket. Csak ha jelen van az igazság szeretete és az Isten szavának a követésére irányuló készség, akkor olvasom szívesen. Akkor elmondom azt, hogy a szavaidat hallattad, élveztem azokat. Meg akkor, mint szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik hozzád az én lelkem, Istenem. Akkor, amikor az igazság szeretete és az igazság követése iránti készség is jelen van, akkor falom az Isten szavait, akkor nem tudok betelni vele, de enélkül tehertétel. Az Isten lelkének a befolyását nélkülözve tehertétel a belső embernek az Isten szavával foglalkozni. Milyen a természetes ember? A kereszt két dolgot tesz nyilvánvalóvá. Az Isten szeretetét, és azt is, hogy milyen az ember. Azt mondja Jézsaiás 53, hogy a természetes ember számára mindaz, amit Krisztus tett, véghez vitt, és maga a személy, az Isten is, utált. Utált volt. Nem gondoltunk vele. Ez a természetes ember viszonyulása az Isten dolgaihoz. Utált, nem gondoltunk vele. És utána ez a természetes ember az Isten lelkének a befolyása híján, az Isten iránti ellenségeskedés jegyében megölte a Teremtőt. Ugye azt mondja itt a Biblia, hogy az érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelki képen ítéltetnek meg. Tehát legyen világos képünk arról, hogy milyenek vagyunk mi a Szentlélek nélkül. Azt mondja a Jeremiás könyve, csalárdabb a szív mindennél, gonosz. És ezért van az, amit a szombatiskolán ki is fejtett a maga szöveg környezetében, hogy még bálványt is sokkal hamarabb építünk és állítunk magunknak, csak az élő Istennel ne kelljen közösségre jutnunk. Mert bolondság, mert az emberi szív Isten iránti természetes viszonyulása ellenségeskedés. Ellenségeskedés. Ezt az ellenség szóból vezeti le a nyelv. Az Isten a természetes ember számára ellenség. És hogy ez az ellenséges viszony feloldódjon, ez természet feletti hatalomra van szükség az Isten lelkének a különleges befolyására, mert enélkül, a befolyás nélkül belsőleg nem vagyunk képesek megérteni az Isten dolgait. És itt hadd mondjak egy furcsa dolgot. A törvény betűje iránt a természetes ember mutat némi érdeklődést, és a törvény betűjével még közösséget is tud vállalni. Mert a törvény betűjéhez való igazodása a vallásos embernek arra legalább jó, hogy kimondjam azt, hogy Uram, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Mert én sokkal külön vagyok. Én tizedet adok. Én böjtölök, én szombatot ünneplek. A törvény betűjéhez a természetes ember, az önámításban leledző ember helyesen viszonyul, úgymond, ha ezt helyes viszonyulásnak lehet tekinteni. És ezért mondja Jézus, hogy a farizeus olyan, mint a meszelt sír. És a külső tisztántartásával, a fal meszelésével foglalkozik, és azzal, ami belül van, azzal nem törődik. Mert elég a falat, a külső látszatot elfogadható állapotban tartani, mert ez arra elég, hogy az ember a saját lelkiismeretét megnyugtassa, azon az alapon, hogy nem az Istenhez méri magát, hanem a másik emberhez, és azt mondja, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Külön vagyok. És ez némi elégtétellel és belső biztonságérzettel párosul. Azt mondja a római levél 8. fejezetének 7. verse, és ezt szeretném, ha fel is olvasnánk. Tehát a 8. fejezet 7. verse, mert a test gondolata, erről beszélünk végig, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert egy másik fordítás így mondja, mert nem is képes rá. Ezért van az, hogy a dolgokat lelkiképpen nem képes megérteni az érzéki ember. Mert hogy a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik. A törvény belülről, belső jelentésében, árnyalt mi voltában nem képes megérteni. Nem képes megérteni az ellenség szeretetét. Nem képes megérteni azt, hogyha téged a te atyádfi egy mérföldútra kényszerít, akkor menj el vele kettőre. Nem képes megérteni azt, hogy megmondott régieknek, hogy ne őj. Én pedig azt mondom, hogy ha haragszol, ha ellenséges érzületet ápolsz, vagy táplálsz önmagadban a másik iránt, akkor kimerítetted a ne őj parancsolatot. Vagy ha a régieknek megmondatod, hogy ne paráználkodjál, de te kívánság okából tekintesz idegen asszonyra, akkor a szívedben elkövetted már a paráznaságot. Hát így gondolkodik a lelki ember. Az érzéki ember azt mondja, hogy én a törvény betűje szerint a formáknak eleget teszek. Itt ebben a szűkebb környezetben is hallottam efféle férfiú bölcsességet, hogy amikor én megházasodtam, akkor hűséget fogadtam, nem vakságot. Ez a törvénynek a betű szerinti értelmezése. Mert vizslató tekintettel nézegetem esetleg a másik nem képviselőit. Ez azt jelenti, hogy nem értettem meg a törvény belső lényegét, és azon nem is vállaltam közösséget, de abban a hitben élek, hogy én ide tartozom, én hívő vagyok, én adventista vagyok, én az üdvösség várományosa vagyok, majd az Orion felé fogok utazni, csillagvilágokat elhagyva, holott nem tudok mit kezdeni a törvény szellemiségével, lelkiségével, mert azok csak lelkiképpen értékelhetők, ehhez pedig felülről való befolyásra van szükség. Tehát ne ámítsuk magunkat, ne ringassuk magunkat hamis biztonságban, ha a törvény betűjével tisztában vagyunk. Vagy ha idézzük a proféciákat, vagy felrajzanak a tudatunkban a 26 hitvallásunkat jelentő bibliai tételekhez illesztett bibliaversek, és ezen a területen nem tud bennünket megfogni, vagy tédre kényszeríteni senki, mert mi ismerjük az igazságot. Itt az ismerni szó bibliai értelmében nem igaz. Az igazságot az ismeri, aki szereti. Aki az igazság szeretetét befogadja maga üdvösségére. Aki az akaratát és az egész lényét alárendeli a Biblia és a törvény az igazság szellemiségének. Ez pedig nem hagyja figyelmen kívül a másik embert. Ez pedig tekintettel van arra, hogy hogyan érez a másik. És én nem érvényesítem a magam igazságát az ő kárára, ha úgy tetszik. Az értelmileg tájékozódó ember megteszi. Mert az igazság mindenek felett. De az igazsággal nem lehet visszaélni, mert akkor én nem szeretet szerint cselekszem. Én inkább nem eszek bálványáldozati húst, ahogy mondja a Róma 14-ben Pál apostol, mert én nem akarok az én atyám fiának megütközést szerezni és botránkozást, és inkább lemondok arról, ami nekem különben járna, mert én szeretet szerint akarok cselekedni, a törvény szellemisége szerint akarok cselekedni. Én a másikra való odafigyeléssel akarom az én kereszténységemet kiélni, mert akkor van hitele annak, amit mondok. Különben zengőért és pengő cimbalom, szerelmeskedő ének, amivel nem lehet mit kezdeni. És azt mondja itt a Róma 14-ben, hogy ha én csupán a törvény paragrafusai szerint járok el, akkor nem szeretet szerint cselekszem. És elveszíthetem az én igazságommal és az én igazság ismeretemmel azt, és az én meggyőződésemmel azt, akiért a Krisztus meghalt. Ha én nem a törvény szellemisége szerint képviselem azt, amivel az Isten megbízott engem. Ne ámítsuk magunkat, mert a mi emberi természetünk megnyilatkozásai nem irányadók, nem lehetnek irányadók, nem lehetnek mértékadók. És a szombatiskola kapcsán jutott az is eszembe, hogy mi laudíciaiak kifinomult és kiművelt formában gyakoroljuk az önámítás és az öncsalás művészetét. Együtt tudunk élni régóta, hosszú távon azzal, hogy bár az Isten minősítése az, hogy nyomorult vagy nyavajás, vak és mezítelen, de miután én vagyok a dolgok mértéke, ezért én gazdagnak és meggazdagodottnak hiszem magam, és ezt fogadom el valóságnak, és nem pedig azt, hogy a Biblia igéje rólam megnyilatkozik. Hogy lehet az, hogy 1854 óta ez volt az a időpont, amikor Ellen White kijelentette, hogy mind a Jelenések könyve második fejezetében az Efézusi gyülekezethez intézett megállapítás, hogy az a panaszom ellen, hogy az első szeretetedet elhagytad, illetve a Laodícia üzenet, mint olyan, erre a népre alkalmazható és érvényes. Hogy lehet, hogy ez a nép ilyen hosszú távon együtt tud élni ezzel? Még mondok hasonlókat. Nem tudok napirendet érni azon, hogy az 1888-as üzenetet az Isten profétája így minősítette, ez a későes és a hangos kiáltás kezdete. Hogy tudunk együtt élni ezzel a tudatállapottal, hogy a késő eső már hullana, a munka befejezéséhez az Isten már felülről jövő segítséget adna, megnyilatkozna Jelenések 18. negyedik angyalának hangos kiáltása, mert ez a hangos kiáltás kezdete is volt, és mi pedig ezt úgy hagyjuk kicsúszni a kezünk közül. Vajon nem az ön csalás állapota ez? Intellektuális meggyőződés, igen, annak a gyakorlati alkalmazása, tehát az ígének az életünkre vonatkozó gyakorlati alkalmazása pedig elmarad. Nem közvetett bizonyíték ez amellett, hogy mi érzéki emberek vagyunk? Hogy mi természetes emberek vagyunk? Miért mondja Laodíciának azt a Biblia, hogy légy buzgóságos és térj meg? És az itt szereplő kifejezés a metanoiára, tehát a megtérésre utaló bibliai fogalom, amit akkor fogalmaz meg a Szentírás, amikor valakinek az értékrendjével, a gondolkodás módjával van baj. Tehát valahol az önértékelés területén baj van, akkor metanoiára van szükség. Ha valahol hamis önértékelés és a helyzetértékelés sem helyes, nyilvánul meg, akkor ott megtérésre van szükség. És lehet, hogy Nikodémusok vagyunk. Lehet, hogy azért a lelkünk mélyén érezzük azt a hiánybetegséget, amiben leledzünk, és szívünk szerint megkeresnénk Krisztust, de nem akarjuk azt hallani, amit Nikodémusnak mondott, hogy ami testtől született, test az. Ami lélektől született, az lélek. És ezért mondom, hogy szükség nektek újonnan születni. És óriási veszélyben vannak azok, mint én is, akik beleszülettünk, hát ugye nem lehet beleszületni, de akik beleszülettünk ebbe a vallásba, úgymond.
mert mi anyatejjel hívtuk magunkba az igazság elméleti ismeretét. És sokkal jobban tudjuk azt, mint azok, akik később csatlakoztak, mert hogy minket már egészen kiskorunkban is az igazság ismerete vett körül. És miután a példaadás sem volt igazán imponáló, mert láttuk, hogy a körülöttünk élő emberek az igazság ismeretében gyönyörködnek, az igazság elméleti ismeretében, és ehhez társul az is, hogy hálát adunk neked, hogy nem vagyunk olyanok, mint egyéb emberek, mert mi az igazság ismeretében mindeneket überölünk. És olyan érdekes, hogy lehet látni azt, hogy mondjuk, amikor valamilyen katasztrófa ér valahol embereket a világban, akkor nem mi vagyunk ott először. Én azért elgondolkodnék ezen. De nekünk elég az igazság elméleti ismerete, a maga különleges mi voltában. Minket ugyan nem lehet tétre kényszeríteni, az igazság elméleti képviseletéről van szó, mert mi aztán ebben brillírozunk és legyőzhetetlenek vagyunk. Mit ér az igazság elméleti ismerete, hogyha az igazság szeretetével nem párosul, és azzal a készséggel, hogy az igazság szellemiségével is közösséget vállalva egész lényünket és akaratunkat is alárendeljük mindannak, amit az igazság képvisel. Van a görög nyelvben egy érdekes szó, az akú az azt jelenti, hogy hallani. Az igazságot halljuk, ugye? A hit hallásból van, mondja a Szentírás is. De ebből a szóból vezeti le a görög nyelv az engedelmességet is. Ez a hüp akuo. Aláállok annak, amit hallok. Vannak közöttünk biztos jószerivel angolosok. Understand. Mit jelent? Under alatt, stand áll. Ez a megértés. A megértés nem intellektuális. Aláállok annak, amit megértettem. Aláállok annak, amit igazságként elfogadtam. Nem tőlem független igazság, nem tőlem független képviselt elméleti igazság, mert ha önmagamtól független elméleti igazságként képviselem azt, amit amúgy igazságként tár elém a Szentírás, akkor az üzenet hirdetésem hiteltelen. Nem kell senkinek, mert nem látja, hogy ez az elméleti igazság megvalósítható. Az emberek az Isten fiaira várnak, azok megjelenésére számítanak, akiknek az életében az Isten igazsága látható alakot ölt. Enélkül mondhatnám azt is, de majd kapok a fejemre, tilos evangelizációt végezni. Tilos az üzenetünket képviselni. Ezért Jeruzsálemben kellene maradnunk, legalább 10 napig, lehet, hogy nekünk egy kicsit hosszabb időre van szükségünk. Az apostoloknak, akik ugye marakodtak, meg sok minden csúnya dolgot csináltak, azért 10 nap elég volt. Én úgy gondolom, hogy a mi hozzáállásunk minőségén múlik az, hogy hány napra van szükségünk, de hogy nem kerülhetjük ki, az biztos. És vegyük komolyan, hogy itt, amikor ezt az ígét idéztem, akkor nem egy elméleti igazságot próbáltam elétek tárni. Újraolvasnám. Korintusiakhoz írott első levél, 2. fejezet. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, amelyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván, a természetes ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. És hogyha ezt az utóbbi kis gondolati egységet mondjuk rokonítjuk azzal, hogy az önértékelésünkkel baj van, mert hamis képet alakítottunk ki magunkról, gazdagok vagyunk és meggazdagodottak, legalábbis az igazság elméleti ismeretében, akkor ez szükségszerűen társul az is, hogy én az igazság mélységeit nem ismerem. Hogy az igazság lelki összefüggéseit csak nagyon távolról látom. De miután lelkemben van egy averzió eleve ezek irányában, és az Isten ígéje csak a befogadás készségével arányosan érthető, ezért megrekedtem az elméleti igazság egy adott szintjén. Beérjük ennyivel? Az Isten országára alkalmassá kell válni. az igazság elmélet ismerete nem tesz alkalmassá erre. Azt mondja az idézett ige,
a Tesszalonika berekhez ott második levélben, hogy azért vesznek el emberek, mert nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre, nem az igazság ismeretét, pontosan fogalmaz a Biblia. Nem fogadták be az igazság szeretetét üdvösségükre. Az igazság szeretetének befogadása pedig azt jelenti, hogy az igazság tölti be az első helyet és a legfontosabb helyet az életemben, és abszolút és teljes készséget mutatok mindannak elfogadására, amit az Isten számomra érthetővé tett. Enélkül nincs lelki fejlődés, enélkül nincsen növekedés, enélkül nem vagyok képes az igazság képviseletére, és enélkül nem vagyok alkalmas az Isten országára. Tudom, hogy ez egy nagyon csúnya dolog volt most részemről, hogy ezt így elmondtam, mert hogy felállítottam egy diagnózist az Isten ígéje alapján, ami arra alkalmas, hogy kétségbe ejtsen, és éppen ezért már csak egyetlen ígét szeretnék társítani, hogy feloldjam ezt a görcsöt. Azt mondja a Biblia, Jelenések 3:20-ban, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja, és megnyitja, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és én velem. Én úgy gondolom, hogy ez a megoldás. Fogadjuk be az igazság szeretetét, az igazság képviselőjével, Krisztussal együtt, és akkor megoldódik az életünk, megoldódik a környezetünkben a dolgok rendje, megoldódik az emberekhez való viszonyulásunk, az egymáshoz való viszonyulásunk, akkor tudjuk egymást fenntartás nélkül szívből igazán szeretni, mert az a valaki költözött a szívünkbe, aki az igazságot így képviseli. Amen.
Imádság előtt a gyülekezet énekelje a 310-es számú ének első, harmadik és hetedik verszakait. A 310-es számú ének első, harmadik és hetedik verszakait énekelje. Hajtsuk meg térdeinket az Úr előtt.
Istenünk, édesatyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy hosszan tűrsz életünk,
és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Bocsáss meg, Urunk, azért, hogyha az öncsalás útját járjuk, és az önmagunkra alkotott jól vélemény határozza meg a tényleges önértékelést. Segíts a Te ígéd alapján önvizsgálatot tartani, és meglátni, hogy milyen a mi természet szerinti ábrázatunk. Segíts, Urunk, megértetni velünk, hogy az igazság elméleti ismerete kevés, és annak a képviselete is, sőt, inkább kárt csinál, mint sem hasznot hozna. Segíts, Urunk, befogadni az igazság szeretetét üdvösségünkre. Segíts azonosulni a Te gondolataiddal, a Te értékrendeddel. Adj igaz, valóságos megtérést, és segíts, Urunk, Istenünk, hogy az igazság befogadása, vagy ha kihatna az egymással való érintkezés minden területére is, tudnánk egymást szívből őszintén, odaadóan szeretni, elfogadni egymást, második mérföldre is elmenni egymással, hogyha kell. Segíts, Urunk Istenünk, hogy az igazság szeretete valódi testvéri közösséget hozzon létre. Amen.
Amen. A délelőtti óránk befejezéseként énekeljük a 305-ös számú ének minden verszakát.
305-ös számú ének.
Yeah.